A vonat lassan ér be a nyugati pályaudvarra. Még van pár perc az érkezésig, de Nóra már az ajtónál áll. Kémleli a világot, amibe érkezik. A távolban a sínek egyre több felé ágaznak el. A közeledő betonpályaudvar árnyéka takarja be a vonatot, amikor megáll. Megérkezett. A 23 éves miskolci lány most kezdi önálló életét a fővárosban. A szürke pályaudvaron tömeg, hangzavar. Nóra a bőröngyével próbál ügyesen manőverezni, de egy-két ember még így is belerúg. Nem tudja, merre induljon. Semmi nem ismerős. A zsebében 3000 forint. Lakni egy ismerősnél fog. De nem számít. A lényeg, hogy végre itt van. És elkezdhet dolgozni élete első igazi munkahelyén. Új főnöke kedvesen fogadja. Beinvitálja az irodájába. Bár a fizetése nem lesz túl magas, Nóra nagyon örül, hogy dolgozhat. Ez számára az egyetlen kapaszkodó egy új és önálló élethez. És a főnöke éppen ezt használja majd ki, amikor arra kényszeríti, hogy feküdjön le vele. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Feledi Nóra Miskolcon született, szülei egyetlen gyermekeként. Sokat vártak rá, ezért nagyon féltették őt. Gimnázium után a nyíregyházi főiskolán tanult kommunikációt és művelődés szervezést. Rajongott a kultúráért. Arról álmodott, hogy munkájával valami igazán értékes dolgot hozhat létre. Élete első munkahelyén azonban olyan trauma érte, ami sok év elteltével, kisfia születése után kezdte újra kísérteni. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Nóra felriad éjszaka. Kisfia megint sír. Már harmadszor, pedig alig múlt éjfél. Egyszerre tölti el az idegesség és a kétségbeesés. Mi lehet a baj? Mit csinál rosszul? Miért sír folyton? Senki nem mondta, hogy ilyen nehéz lesz. Soha senki nem beszélt neki a dolog árnyoldaláról, hogy a szoptatás milyen fájdalmakat okozhat. Mit lehet tenni, ha a babának fáj a hasa, vagy ha ő egyedül érzi magát?
Én nagyon szerettem volna tényleg anyatejjel táplálni a gyerekemet, és az első nagy pofont ezt akkor kaptam, amikor egy hónapos státuszra vittük, nagy büszkélet tettem ugye a védőnő elé, a védőnő rám nézett, és azt mondta, hogy anyuka, ez a legényke éhezik. És így, fú, én akkor nagyon szégyeltem magam. És ráadásul a kisfiam hasfájós is volt. Hát az első 3 hónapra, így ezt már mindig az erőünk a férjem, hogy nem nagyon emlékszünk rá. Volt egy napra emlékszem, amikor a gyerek 8 órán keresztül egyfolytában sírt. És megőrültünk, de nem tudtunk, mit csináljunk, mindent próbáltunk, és a végén aztán rájöttünk, hogy meleg vízben kell őt ringatni, és akkor az megnyugtatja.
Ezután átálltak a tápszeres táplálásra. A sírás pedig varázsütésszerűen megszűnt. A kicsi 3 hónapos korától átaludta az éjszakákat. Nóra viszont még mindig nem nyugodott meg. Bántotta, hogy nem tudja anyatejjel táplálni a kisfiát.
És én akkor vetettem bele magamat az internet bugyraiba, mindenféle csoportokba beléptem, ezt most már egy utólag nem tenném. Szoptatós csoportok, és akkor én ott megírtam egyszerre a problémámat, és akkor ott kaptam én így az első pofont, mert jött egy ilyen laktációs tanácsadótól ez az üzenet, hogy én ezt nem akartam eléggé. Mert hogy ez fejben dől el, és nem fejben dől el egyébként, mert nincs elég tejmirigyem, az ennyi. Tehát, hogy nem tudtam volna őt, még hogyha akartam volna se. És akkor utána nem beszélnek például olyan dolgokról. Nyilván, tehát a gyerek maga, tehát én is, amikor ránéztem az újszülött fiamra, akkor azt éreztem, hogy úristen, istennő vagyok, hogy valami ilyesmi az én testemből. És hogy ez ilyen csoda volt. Viszont nem éreztem nagyon sokáig azt a típusú, úristen, te szerelmes vagyok a gyerekembe, amiről minden szól. Hogyha az ember az Instagramot megnézi, a Facebookot, bárhol, akkor ez a gyerek, én nekem az nagyon sokáig nem jött. Az nagyon sokáig nem. Elnyomta ez a felelősség érzés, illetve ami engem kikészített, az az állandó készenlétbe levés.
Nóra egyre inkább magába fordult. A gyermekágyi időszak elteltével is izolálta magukat, amíg már félt kimenni az utcára, és egyre furcsább tüneteket kezdett produkálni a teste.
És lett egy nagyon erős OCD-m, ami úgy nézett ki, hogy én nem tudtam lefeküdni, anélkül, hogy például a gyerek puzzle-jét azt kirakjam. Vagy az építő kockákat úgy tegyem, hogy azok úgy álljanak. Enélkül én nem tudtam elmenni lefeküdni, minden nap felkeltem, megtettem ugyanazokat a köröket, mindig ugyanabban a sorrendben, mert egyszerűen azt éreztem, hogy elveszítettem az életem felett az uralmat.
De ezek ilyen utolagos diagnózisok egyébként? Tehát, hogy akkor
én ezeket saját magamtól jöttem rá, mert mondom, nagyon-nagyon keveset, tehát, hogy elmentünk a boltba, de hogy én spuriztam haza a gyerekkel. Nem tudtam egyszerűen kapcsolatokat kialakítani, mentünk nyilván játszótérre, és én ott nem is akartam beszélgetni, tehát hogy én voltam ott a mogorva anyuka, és hát ez nálam úgy jött ki, hogy tényleg nagyon klasszikus OCD-s tüneteim voltak, pedig nem vagyok az. Ezt egyébként úgy sikerült megszüntetnem, ezt egy barátnőmtől.
Ez az OCD mi egész pontosan?
Az OCD ez a kényszeres cselekvések, amiről te is tudod, hogy hülyeség. És egy nagyon kedves barátnőm segített ebben, kimondta, hogy ha valami ilyesmit akarsz csinálni, akkor mondd ki hangosan, hogy ezt most azért csinálom, mert a kényszer visz rá, tehát nem kéne megcsinálnom. És akkor ezeket szépen elkezdtem kimondani, és akkor ez így abban maradt.
Az autizmus ambulancián megállapították, hogy Mikinek ADHD-ja, azaz figyelemhiányos hiperaktivitás zavara van. A diagnózis sok kérdésre adott választ.
Hát ez az ADHD, hogy ő mindig százféle dologra gondol. Does kitties like water sports? Tehát, hogy szeretik a macskák a vízisportokat? És jönnek ezek a kérdések így a semmiből. Miért vannak, miért vasból vannak a vonatok? Meg ilyen...
Függetlenül a mesétől?
Mindentől. Aha. Tehát, hogy ő száz dologra gondol egyszerre.
És hogy vettétek észre, hogy valami nem más fele? Vagy...
Hú, hát igazából... Én nem akartam észrevenni sokáig. Én utad úgy voltam, hogy az én gyerekem az tökéletes, nincs vele semmi probléma, viszont az evés az nagyon nagy probléma volt. Nem csak ropogós dolgokat akart például enni. Meg ugye ő elég szenzoros. Most már ezt is tudjuk, hogy szenzoros. Tehát, hogy neki alul működnek, ő ezért ingerkereső. Tapintásnál alul működik, és ezért neki mindent meg kell fognia. Tehát egyszerűen képtelen rá, hogy megállja, hogy ne. Mindent meg kell tapintani a felületeket. Ugye ez is egyébként egy auti jellemző. Tehát ezek a dolgok önmagukban is léteznek, viszont nagyon sokszor kéz a kézbe járnak az autizmussal. És ugye nagyon sok olyan autista gyereket lehet látni, aki ugye papírt morzsolgatnak, mert alul működnek neki. Egyszerűen másképp van ugye bedrótozva az agyuk, és hogy muszáj mindent fogdosnia, és Miki is ilyen volt, hogy csak olyan ételeket volt hajlandó megenni, aminek a tapintet, tehát ez a száraz ropogós, csak ilyesmit, és ezzel nagyon sokáig is mostanában kezdett már elenni normálisan, de például ilyen nagyon lédús gyümölcsöt, zöldséget még mindig nem hajlandó. Tehát ami ilyen pépes, például mondjuk hogy mondjam, tehát megeszi például az almát, de a banánt már nem hajlandó, maradjanak, mondjam, más az állaga, nem ropog.
Nóra mindent megtett, hogy megadja kisfiának mindazt a figyelmet, amire szüksége van. Majd hullafáradtan zuhant az ágyba, és egy pillanat alatt elaludt.
Nekem akkor kezdődtek a rémálmok. Jól aludtam egyébként, tehát hogy miután ugye a gyerek hagyott minket aludni, jól aludtam, de egy idő után elkezdtem álmodni ezzel a régi dologgal, amit én 13 évig elnyomtam magamban. Én rettenetesen jó vagyok az elfolytásban. Tehát, hogy ha ennek lenne olimpiai száma, akkor én ott tutira. Tehát a 13 évig tartó elfolytás. Nekem annól el kellett feküdnöm a főnökömmel 23 éves koromban.
Minden éjjel ugyanazt álmodta. És egy idő után már nem is kellett elaludnia. Bármelyik pillanatban felvillanhattak a szörnyű emlékképek.
Egy idő után elkezdődött nappal, ugye emlékbetörésnek hívják, amikor az ember csak így ül, próbál játszani a gyerekével, és így bevillan. És hát én ezt hermetikusan elzártam magamban.
Miután történt?
Igen, sőt, kitaláltam azt, hogy ez nem is úgy volt, és én azt elhittem 13 évig, és ugye ez akkoriban volt, amikor a MeToo mozgalom elkezdődött. Ami egyébként szerintem zseniális, jót tett nagyon sokaknak, mert biztos, hogy benne nagyon sokakban, meg tudom is egyébként, a pszichológusom is mondta, nagyon sokakban előhozta ezeket a dolgokat. És egyszerűen megőrültem tőle, hogy nem akartam rá gondolni, nem akartam, és ugye ez is akadályozott. Akkor még mélyebbre kerültem, mit csinál ilyenkor a hülye ember lánya, elkezd inni.
Nóra a barátaival kezdett eljárni esténként, amikor kikapcsolódásra volt szüksége. Az alkohol eleinte feloldotta a szorongását, de az este végére mindig kifordult magából. Felszínre törtek az elfojtott emlékek, és elhatalmasodtak rajta.
Nagyon méltatlan helyzetbe hoztam saját magam, barátaimat, férjemet. Nagyon szégyeltem magamat miatta, de valahogy miután ez a dolog történt velem, ez így kikristályosodott bennem, meg így elkezdtem meglátni ugye az okokozatokat, hogy én miért mentem bele olyan bántalmazó kapcsolatokba az alatt a 13 év alatt, miért nem álltam ki soha magamért, rettenetesen szubmisszív lettem.
Mindeközben Nóráék házat vettek. Ő intézte a hitelfelvételt és minden ezzel járó teendőt, mivel férje amerikai, nem tudott segíteni a nyelvi akadályok miatt. Nóra pedig egyre mélyebbre csúszott a lejtőn. Az interneten próbált segítséget kérni, hát ha ott sorstársakra talál.
Hát ez egy elég sokáig tartott nekem ez az időszak, amikor ezzel próbáltam tompítani, alkoholval próbáltam tompítani egyszerűen. A szülés utáni depressziót általában úgy szokták elképzelni az emberek, hogy akkor ott a gyerek sérül, nem, ott az anya sérül, mert egyszerűen nagyon sok nő éli meg szerintem azt, meg elég sok csoportban olvastam meg, nem akarnék nagyzolni, hogy kutatást végeztem, de nagyon sok helyen kérdeztem azt, hogy ti hogy éltétek meg a szülés utáni depressziót, mint olyat, és a nők azt mondják, hogy láthatatlanná válnak. Ott van a gyerek, mindenki imádja a gyereket, és eleve a szülés utáni depresszió az egy nagyon stigmatizált dolog. Tipikus, hogy én is megkaptam, hogy lehetne a depressziós, van egy szép gyereked, van egy jóképű férjed, itt éltek belvárosban, minden szép és jó, nem ettől függ. És jöttek nekem ezek a jó álombetörés, vagy az emlékbetörések, meg az álmok.
Szerinted ez hogy függ össze? Hol, miért ekkor
megborult jött? A hormonrendszerem. Ez ennyi egyébként, és nagyon sok nőnek, 30%-a a nőknek küzd szülésteni depresszióval, és ez nagyon sokszor nem azért, mondjuk nekem ugye az elfolytott trauma is okozott egy ilyen dolgot, de a hormonrendszer egyszerűen felborul. És olyan hullámvölgyek vannak, amik lehet, hogy utána nem fog visszaállni ugye a biokémiai egyensúly.
Továbbra is gyötörte ugyanaz az álom. Mindig ugyanaz. Ahogy a főnöke hívás nélkül lép a szobájába. Több mint 10 év után is minden apró, keserves részletre pontosan emlékezett.
ez is tipikus komment szokott lenni, hogy 10 évig eszedbe se jutott. Nem. És tényleg nem jutott eszembe. Soha nem jutott eszembe. Annyira szép valahol az ember agya, hogy megpróbálja ugye a fizikálisan védeni. Mert ezek ugye fizikai tünetekkel is járnak, amikor tényleg az ember pánikrohamot kap, úgy dobog a szívem, hogy mindjárt meg egyszer nem akarok rágulni, nem akarom, hogy ott legyen, és az én agyam ezt szépen így eldugta, eltette. És igen, a szülés után hormonrendszer felborul, több kudarcot éltem meg, ugye az anyatej, a szülés utáni mindenféle, ugye ezzel harcolni, hogy nem tudok kapcsolatot teremteni a gyerekemmel, és közben ugye fizikai tüneteim is vannak. Nyilván ilyenkor az ember házas élete sem úgy működik, ahogy kéne, meg úgy alapvetően ugye a párkapcsolati dinamizmus az teljesen megváltozik, felborul. És akkor annyira lett gyenge a testem, hogy akkor elengedte ezt a bezárt fenevadat.
Ezt a láthatatlanság érzést, ez a legjobb szó, ebbe te is
én ezt abszolút,
meg tudod tenni.
Igen.
És hogy tudod leírni egyébként így érzetileg, vagy akár egy...
Ez senki nem foglalkozik, tehát nyilván mindenki az újszülöttet imádja, meg a gyerek hogy van, és én például rettenetesen féltékeny voltam a gyerekemre, hogy anyukám jött. A mai napig egyébként tök féltékeny vagyok a gyerekemre, mert olyan az a nagymamai szeretet, amivel őt körülvesz, egyébként csodálatos, tényleg imádom látni, hogy édesanyám is kivirágzott. De azt nagyon utálom például, amikor a gyerek rántott sajtot kér reggelire, anya szó nélkül nekiáll, megcsinálja reggel 8-kor, és akkor arra gondolok, hogy nekem én ilyet kértem volna, akkor mit kaptam volna helyette. Igen, ez a láthatatlan, mert ugye a férjem, aki rettenetesen jó apa, mindenki a gyerek körül zsongott, dongott. Én meg ott voltam, hogy hello, tehát tök szarul érzem magam, és tudom, hogy nem szabad, mert itt van az egészséges gyerek, meg a szép férj, meg a izé, de akkor is rosszul voltam.
Egy gyerek születésével minden megváltozik. Megszűnik az idő, a saját időd. Nem mehetsz el bármikor otthonról, nem dönthetsz spontán szinte semmiről. Mintha egy másik élet kezdődne, és a korábbi életed távolinak és elérhetetlennek tűnik. Nóra kezdett ráébredni, hogy nem segít rajta, ha az alkohol segítségével próbál szabad lenni, mert az ital egyszer csak átveszi felette az irányítást. És ekkor jöttek a pánikrohamok.
Egyszer csak így fejbe csapott, hogy ezt én nem akarom a gyerekemnek, hogy ezt lássa, mert most már egyre jobban nyílik a tudata, nem akarom, hogy ilyennek lásson, meg hogy ilyen, hogy ez legyen. És ugye, hogy mennyire nem beszélünk rá, hogy az anyukák alkoholizmusáról, ez is milyen tabu téma, hogy nem lehet erről beszélni. És ugye, mint mondtam, hát azt eléggé megbántam, hogy én mindenféle csoportokban beléptem, mert hát az ott borzasztó, ugye, hogy ezt ismerjük, ugye a normál szülés, VS császár, a tápszer, VS anyatej.
Óvakocsi vagy hordozás.
Bármin. Viszont találtam egy olyan anyukás csoportot, ahogy nem tudom, hogy van, de csupa rettenetesen elfogadó, okos, gyönyörű, kedves nő. Tehát, hogy ott még nem volt olyan, hogy bárkinek neki estek volna. És én gondolkoztam, hogy anonim írjam meg ezt a posztot, aztán mondtam, hogy nem érdekel, ez most azonnal ki kell kerülnie, még aznap este. Megírtam, hogy attól félek, hogy én belecsúsztam ebbe az egészbe. Írjatok nekem, létszi olyan anyukák, ha van kedvetek vagy erőtök, akik diszfunkcionális családban nőttek fel, hogy ez milyen volt. Tehát, hogy akartam ilyen rossz példákat hallani, hogy elrettentsen. És akkor én rettenetesen sok megerősítést kaptam, mert elve az, hogy hú, de bátor, vagy nem tartottam magamat bátornak, ilyen nyomorultnak éreztem magamat, meg úgy láttam magamat, és rettenetesen sokan írtak nekem, privátban is megírták a történetüket, hogy milyen volt mondjuk egy alkoholista anya mellett felnőni. Hát borzasztó. Ugye az azt veszi el az alkohol, amire a gyereknek a legnagyobb szüksége van, a biztonságot. Mert anyuka egyik nap még ugye, milyen jókedvű, aztán másnap...
Mert a másnapok kikerülhetetlenek. Amikor feltör a bűntudat, amit az ember később tompítani próbál, és a tünetek egyre csak szaporodnak, és mind-mind arra utaltak, hogy valami elfojtott méreg eszi belülről.
olyan fokú stresszben éltem, aminek már fizikai tünetei is voltak, olyan fokú feszültség volt bennem. A legdurvább az volt az, az időszak, amikor nem is tudom, hogy egyszer csak észrevettem, hogy folyamatosan szorítom össze a fogamat. Folyamatosan szorítom, de úgy, hogy egyik reggel fölkeltem, és ott volt a nyelvemben a saját fogam. Tehát, hogy letört a fogam éjjel, annyira szorítottam.
Elég volt. Nem lehet így tovább. Fel kell szabadítani azt, ami belül van. Nóra addiktológushoz fordult, aki egy pszichológust ajánlott neki. Egy csodálatos meseterapeutát, akinél hetente egyszer kap egy órát, amit csak róla szól majd. Ezeken az alkalmakon újra megtapasztalhatta a szabadság érzését. Nóra a pszichológusa segítségével elkezdte kibogozni mindazt, amit az elmúlt évek összekuszáltak. Ahogy egyre mélyebbre mentek, egyre tisztult a kép. De az igazi áttörés akkor jött, amikor felszínre került a trauma, amiről még saját magának is hazudott. És ami a szülés utáni depresszióval újra utat tört a lélek mélyére és roncsolta belülről. Erről a szünet után mesélek többet.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
A harmadik alkalommal a pszichológusa feltette neki a kérdést. Ki lennél a traumáid nélkül?
És én ezen heteket gondolkoztam. És ez egy nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, de tényleg úgy belegondolok, hogy ki lennék a traumáim nélkül. És nagyon sokan azt mondják erre, hogy magabiztosabb lennék. És egy idő után, hogy az ember gondolkozik rá, hogy igazából nem érdemes ezen gondolkozni, mert már az már itt van, és meg kell tanulnod együtt élni vele. Úgyhogy most én egy kicsit úgy tekintek erre, hogy a szarból várat építünk.
Nóra úgy döntött, hogy megpróbál másokat megóvni ettől a sodródástól, és megosztja a történetét. Könyvet ír, mert szeretné, ha segíthetne másnak felismerni, hogy valójában mi történik vele. Hogy hát, ha segíteni tud az olyan traumák feloldásában, amik számára évekkel később is rémálmokat okoztak.
Én most nem sokára elmegyek egy írótáborba, és ezt meg fogom írni, ezt a történetet. És soha nem gondoltam volna, hogy én nekiállok írni. És vagy azt, hogy eljövök egy ilyen műsorba beszélni saját magamról, mert hogy én mindig úgy gondoltam, hogy én ilyen tök jó ilyen háttér katona vagyok, aki nem szeret Rivolda fényben állni, de most egyszerűen segíteni akarok, mert azok, amiket ugye kapnak az emberek, akármilyen téma, de most mondjuk vegyük a poszttraumás szindrómát, azok a kommentek, azok a hozzászólások, amiket nap mint nap kapnak ezek az emberek, az borzasztó. És tényleg ezért, most így a munka címen a leendő könyvem, a következő gyerekem lesz, olyan címen fut a fejemben, hogy azért mentem oda.
Miért ment oda?
Minek mentél oda? Azért, mert tök bocs, nem gondoltam volna is. És
elmeséled azt az álmot?
Az, hogy már magát...
Tehát azt mondod, mindig ugyanaz.
Mindig ugyanaz.
Minden nap.
Igen. Az álom az, ahogy történt a dolog, hogy ott vagyunk egy hotelban, egy megbeszélés után, megbeszéljük, hogy elmegyünk majd utána vacsorázni, mert egész nap jöttünk, mentünk, ügyfelek, és beállok a zuhany alá, és ő megbejön a zuhanyzóba. És az a vicces egyébként, hogy volt egy olyan időszak, amikor, akkor voltam a legmélyebben, amikor én ezt tényleg a legtöbb barátom elpártolt tőlem, amit tökre meg tudok érteni egyébként, mert nem egyszerű úgy valakivel jóban lenni, hogy tök jó fej vagyok, vicces vagyok, elkezdünk inni, és utána mint a láva folyam, az így ömlik, és mindig ugyanaz, és mindig ugyanazért sírok, és mindig ugyanaz miért
vagyok. Megpróbáltad ezt megosztani?
Persze, Persze. Én ezt ráadásul úgy, én ráírtam a főnökömre is. Megírtam neki, hogy miért. Tehát, hogy emlékszel, hogy legalább kérje bocsánatot. Bármi. Ez egy nagyon rossz ötlet volt egyébként, ez senkinek nem ajánlom, azért nagyon kikaptam a pszichológustól is. És ő azt írta vissza, hogy ő nem így emlékszik.
Hanem, hogy te akartad.
Nem arra, hogy én akartam, hanem az, hogy ez tök jó volt. Hanem, hogy ez így jó volt.
Annyit mondjál erről az egészről, amennyit hát, jónak gondolsz. De hogy kezdődött ez a kapcsolat vele egyébként?
Egy munkakapcsolat. Egy abszolút munkakapcsolat. Munkát is nagyon szerettem. Lettek barátaim munkahelyen. Tényleg. Tehát így tök jó volt, és akkor így elkezdődik ezek a furcsaságok.
Mennyi idő után?
Olyan 4 hónap után elkezdődtek a furcsaságok, és azok így elkezdtek így eldurvulni, és én mondtam...
Na, lesz ilyeneket?
Elment futni, és egy darabig felújítások voltak ott az irodaházban, és egy darabig megosztoztunk egy irodán, és én háttal ültem neki, elment futni, és akkor egyszer arra mentem az irodába, hogy tök messzenül ült az asztal mögött, és hogy éppen baba a törlőkendővel törölgette magát. És volt a forduljál. És pontosan jól tudta, hogy a monitorban ott minden. Hát tehát, hogy ilyenek, igen. Igen. Ilyenek voltak. És akkor így lefagytam.
A főnök úgy gondolta, hogy ez belefér. Ahogy az is, hogy időnként Nórával küldjön el dolgokat a feleségének. Vagy hogy Nóra vigyázzon a kislányára.
Én annyira naív voltam, annyira rettenetesen naív voltam. És erről igazából mindig ezért, én azért értettem meg a Nóroktól az első pillanattól Sáros Dillát, hogy ha belülsz valakinek az autójába, akkor nem fogod feltételezni, hogy az fog történni, ami. Mert egyszerűen nem. Vannak olyan szituációk, amikor nyilván, hogyha bemész abba a sötét sikátorba, akkor igen, megtörténhet az, hogy kirabolnak. De hogy vannak olyan szituációk, amikben az ember nem, főleg 23 éves fejjel, vidéki kislány, nem gondoltam egyszerűen arra, hogy ez tényleg megtörténhet. Hogy valakinek tényleg van ennyire pofája ilyesmihez.
És voltak a furcsaságok, és egyszer csak megérkezett a konkrét ajánlat?
Nem ajánlat volt, hanem ő belépett a zuhanyzómba, tényleg ilyen Hitchcocki jelenet, belépett tök messzenül a zuhanyzómba, és én sírtam, és bőgtem, és mondtam neki, hogy ne csinálj, olyan, eleve már ez maga a szituáció, olyan szánalmas az egész, főnök, titkárnő, ne csináljuk már, tök szánalmas, könyörök, ezt próbáltam, aztán sírtam, aztán mondtam, hogy házas vagy, aztán sem érdekeltem. És akkor ott nyilvánvalóvá tette, hogy na jó, hát akkor lehet menni is, meg... És akkor
tehát ott az olyanzóban előkerült a munka viszonyat, hogy
persze.
Ha ez most nincs, akkor...
Persze, akkor. És mondom, én ezt tényleg úgy éltem meg, hogy nekem nagyon zárt volt az egész. Tehát hiába voltam Budapesten, nekem az agyam teljesen be volt zárva. Én nem, nekem eszembe se jutott, hogy én most másik állás után is nézhetnék, mert én ott tényleg bejártam ugye a munkahelyre, ahol tudtam például enni, és ezt tényleg úgy képzeld el, hogy nem volt. Hétvégén én nem ettem, mert nem volt mit. És teljesen rá voltam erre gyógyulva, hogy én nem, ez muszáj. Tehát, hogy a szüleim büszkék rám, nem mehetek vissza, nem adhatom fel. Hogy mondom el nekik? Nem is mondtam el nekik egyébként egyszer így, amikor nagyon, ez már ugye a posztpartum időszakban, akkor egyszer kibukott belőlem, és akkor elmondtam édesanyámnak, akinek összetörte miatt a szíve. Meg tudod, amikor haza is mentem, látogatóba, és akkor mondták, hogy az a jó ember, aki adott neked munkát, uh-huh. És úgyhogy igen.
És megtörtént ez az eset egyszeri?
Egyszeri volt, mert másnap felmondtam.
Felmondtál?
Persze. Uh-huh. Persze, nem. Tehát, hogy annyira undorodtam az egésztől, annyira rosszul voltam magamtól is. Magamtól is egyszerűen rosszul voltam. Egy iszonyú szégyen, miközben most már tudom, hogy nem nekem kéne szégyellnem magam, és már nem is szégyellem magam miatta.
Ekkor kezdődött a 13 év elfolytás. Ha kérdezték, mindig átformálta a történetet. Úgy mondta el, hogy az ajánlat után kiparancsolta a férfit a szobájából, aki fülét farkát behúzva ment el.
Én ezt már, ezen már csak röhögök, hogy lettem. Tehát, hogy... Ha én ott rögtön el tudtam volna mondani, akkor ez is egy krízis helyzet volt, nyilván, akkor nem fordult volna traumába. De az ember minél tovább érle ezeket a dolgokat, annál ez egy féreg, ami az emberben van benne, és ott ilyen aknamunkát végez, belülről leszi szét a mindent.
Az egyetem után Nóra tele volt reménnyel, és azt érezte, hogy övé a világ. De a főnökével történt eset után minden megváltozott. Az önképe is. Azt gondolta, hogy nem elég okos, nem elég vicces, nem elég jó a munkájában, egyszerűen nem elég. Ezért később könnyen ment bele olyan kapcsolatokba, amikben csak kihasználták. Mert azt hitte, ő ennyit érdemel.
Soha nem kerültem konfliktus helyzetekbe, és mindig ugyanazokba a vesztes helyzetekbe helyeztem vissza magamat, mert abban éreztem magam komfortosan. És azt ismertem. És ez a, például ez a pszichológiája annak is, amikor gyerekkorban abuzált gyerekek olyan kapcsolatokat alakítanak ki, ami nekik káros, amit ugye a külvilág lát, hogy ez számukra ez egy abuzív kapcsolat, mégsem tudnak belőle kilépni, mert ez az a rossz, amit ismerünk. Uh-huh. És ebben vagyunk komfortosak, és nem is tudom elképzelni, hogy viselkednék egy másik helyzetben. Úgyhogy például az, hogy én most ide eljöttem, és hogy voltatok annyira kedvesek, hogy meghívtatok, ez nekem egy hatalmas lépés a gyógyulásomban, mert abszolút kiléptem a komfortzónámból. És ez most nekem egy nagyon nagy lépés.
Mert hogy beléd ülteti azt, hogy észrevétlenül, hogy te erre vagy képes, te ennyit érsz.
Mert hiába dolgoztam jól, hiába csináltam hónapokig tök jól, amit csináltam, hiába lótottam, futottam, megcsináltam mindent, tök jó dolgokat szerveztem. Én azt gondoltam, hogy ezért tartott meg. Tehát, hogy ez volt az oka, hogy én eddig egyáltalán itt maradtam, hogy ő meg akarta kapni a testemet. Ennyi. Uh-huh.
És ez a gondolat 13 évig vele volt. Minden pillanatban.
Nem azt mondom, hogy hazugság volt az a 13 év, de nem én voltam. Az nem én voltam. És egy darabig próbálkoztam azzal, hogy ez a mindenkinek elmondani ezt a történetet, mindenkivel megosztani, és egy kicsit olyan volt, mintha hát egy gerincem lett ez az egész trauma, ami történt velem. És olyan, mintha ez adott volna nekem ugye tartást, úgymond. Mm-hmm. Most ilyen furán hangzik, és akkor elkezdtem magamból kicibálni ezt az egészet. Nem tudom kicibálni. Ez már ott marad, ezzel meg kell tanulnom együtt élni, és mondjuk kihozni belőle a legtöbbet.
És amikor elkezdted mesélni ezeket még így ebben a korai szakaszában, akkor az annak milyen motivációja volt? Tehát az még nem a szembenézés időszaka volt, vagy nem az, hogy felfogt, hogy mi is történt?
Nem, akkor még nem fogtam fel. Ez nagyon jól mondod, mert nem fogtam fel, hogy mi történt, hanem egyszerűen elkezdett hát az álmok miatt, ugye, ami borzasztó, amit nem tudod uralni. És mert tényleg féltem elaludni, és akkor nappal is eszembe jutott, az még szörnyűbb volt, és azt gondoltam, hogy na jó, hogyha akkor én most ezzel így szembeállok, akkor hát, ha így távozt tőlem. Szinten, de nem.
Mennyi időt telt el, amíg elkezdted ezt mesélni amúgy, vagy amikor először?
Hát szerintem egy ilyen fél év. Aha. Fél évet úgy végigcsináltam, hogy álmodni vele, és az a jó, hogy most már, hogy így tudom rendezni ezeket a gondolatokat, most már nem jönnek vissza az álmok. Uh-huh. A legrosszabb fajta emlékbetörés az, amikor félálomban van az ember. Amikor lefekszem, és már kezdek el, és akkor jönnek ezek a rettenetesen destruktív múltból előtörő dolgok, de most már így tudatosan végig gondolom, hogy akkor, na mondjuk például ezt hogy fogom megírni. Aha. És akkor nyilván ezek a dolgok jutnak eszembe, de most már valahogy, nem tudom, kicsit olyan, mint hogyha ez egy regény lett volna.
És a pszichológus óta kezdtek megszűnni a
Igen. Én nagyon ellene voltam ennek, hogy leírjam ezt az egészet. Nem akartam neki fizikai formát adni. Isten áldja meg.
Az is még egy tagadási állapot.
Abszolút. Ez egy, tehát
te leírod, akkor lesz.
Akkor ott van. Akkor az már kitörölhetetlen. És a PTSD-nek az elfogadás, vagy a posztraumás szindrómának, az egy gyász folyamat. Az egy tipikusan gyász, vagy sose tudom egyébként mi az öt, de ugye tagadás nyilvánvalóan, és akkor utána a harag, ugye nekem, iszonyú harag volt bennem, akkor volt ez, amikor megírtam neki, hogy mit tettél velem.
És egyébként arra jött válasz?
Ja, de ez, hogy nem így emlékszik.
Ja, igen, hogy nem így emlékszik.
Vagy nem, neki ez nem így maradt meg benne, hogy jaj. És akkor nem tudom, mondom, sose tudom, mi a, de az utolsó ugye az elfogadás, ugye belenyugvás, és én most már itt tartok, hogy belenyugodtam, és most már akarom, hogy legyen formája, mert most már elkezdtem nagyokat álmodni igazából, hogy hát, ha tudnék ezzel a történettel másoknak is segíteni. És az a legfontosabb, hogy na, végre el fogunk szerinted érni olyan korba, ahol nem az áldozat fogja magát szégyenben érezni.
Férjével is megpróbálta megosztani a visszatérő álmokat, de nehezen találta angolul a szavakat. Nem tudta olyan árnyaltan elmondani az érzéseit. Férje nagyon szeretett volna segíteni, de természetesen fájt is neki, amit hallott. Így Nóra sem mesélt tovább. De mindvégig kitartottak egymás mellett. A legnehezebb napokon is, amikor Nóra a depresszióval vagy éppen az alkohollal küzdött. A szakemberektől kapott segítségnek és családja támogatásának köszönhetően Nóra végre elindult a gyógyulás útján. Szépen, fokozatosan nekiállt újra felépíteni önmagát. Azt az okos, vicces és tehetséges nőt, akivel hosszú évek óta nem tudott egy lenni.
És a nagyon fontos, a nagyon-nagyon, talán a legfontosabb lecke, amit a pszichológusomtól kaptam, mindig kijavít, amikor mondom, hogy a gyerek a legfontosabb, és akkor mindig kijavít, hogy Nóra, nem, te vagy a legfontosabb. És tényleg, hogyha belegondolsz, hogy tudnál egy egészséges lelkületű gyereket nevelni, ha neked nincs. Tehát ő a tükörképed. És te téged fog visszatükrözni a gyereket. Ha te nem vagy jól, akkor miért várod, hogy ő jól legyen? Úgyhogy a gyerekem, tehát most már olyan szerelem lett így öt éves, és de hihetetlen. Ez most elkezdett átfordulni, igen. Igazából ott kezdett el átfordulni, amikor a kisfiam most rettenetesen anyás lett. Tehát egy ilyen három és fél, négy éves kora körül rettenetesen elkezdett anyásodni, és tényleg kismajom, és olyan bókokat kapok tőle, hogy így meghalok tényleg. Tehát amikor készítek valamit, én elég kreatív anyuka vagyok, tehát hogy én reggel összedobok neki papírból egy vonatállomást, és hasonlok, és akkor egy fél órán keresztül mondja, hogy mama, this is so beautiful, és nyomja, és ezektől, és ott elkezdtem magam szeretni, igen, hogy basszus, ennek a kicsi lénynek én valami csoda vagyok a szemében. Tehát hogy merészelem én magamat utálni? Hogy merem ezt tenni magammal? Tehát, hogy vele fogok kicseszni, az ő jövőjével játszom, nem a sajátommal, amire így gondoltam, eddig rettenetesen önző módon gondolkodtam. Rettenetesen önző módon. Hogy ez én vagyok, ez az én testem, azt csinálok vele, amit akarok, nem. Ha anya leszel, akkor egyszerűen el kell fogadnod, hogy át kell lépni a saját határaidat. Muszáj. És a legtöbb esetben az ember átlépi a saját határait. És ezt lehet nagyon jól csinálni. Meg okosan, nem úgy, mint én. Azt ne csinálja senki.
Az Egyszerlen Podcast harmadik évadának harmadik epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Beaton Podcast.